És mikor elvette a könyvet a négy lelkes állat, és a 24 vén leborult a bárány előtt, és mindenkinél hárfák és aranypoharak voltak, jó illatokkal telve, amik a szentek imádságai. Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Máté evangéliuma 6. részéből, a 6. rész 5. versétől kezdődő igeszakaszban. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sokbeszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Értek testvéreim, imádkozzunk ezért. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei atyánk, hogy itt lehetünk újra előtted. Dicsőítünk téged az imádság lehetőségéért, hogy téged, világ mindenség teremtőjét, fenntartóját és urát, édes atyánknak hívhatunk Jézus által, Jézus érdeméért, és megszólíthatunk téged. Megszólíthatunk és segítségül hívhatunk, és kiönthetjük előtted a mi szívünket, megvallhatjuk előtted a mi bűneinket. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy mindnyájunk szívében, akiknek a Szentlélek adatott, a Szentlélek által ihletett imádságok lehetnek, és olyan imádságok szállhatnak fel a mennybe, amit te számon tartasz, amit te komolyan veszel, amit te arany serlegekbe gyűjtesz. Bocsásd meg, atyánk, amikor mi azt gondoljuk, hogy a plafonig sem jut az imádságunk. Ha te ennyire komolyan veszed az imádságainkat, és ennyire értékeled azokat, akkor hadd vegyük mi is komolyan azt, és hadd tudjunk mindig áldani és dicsőíteni téged, akármilyen élethelyzetben vagyunk, hogy még a mi kis töredékes, dadogó szavaink is részesei lehetnek a mennyei Isten tiszteletnek, és az imádságaink által résztvevői lehetünk a mennyei Isten tiszteletnek. Tied ezért a dicsőség, hogy beengedsz bennünket, mindenható Isten, a te tróntermedbe. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te mentél előre, készítettél utat, nyitottál kaput a mennybe, vállaltad a kereszthalált, hogy mi emberek rajtad keresztül, benned bízva, téged követve, neked engedelmeskedve eljuthassunk a kegyelem királyi székéhez. Köszönjük az imádság lehetőségét, és azért könyörgünk mi is, Úr Jézus, hiszen nem tudunk többet, mint a tanítványait, hogy taníts minket imádkozni. Újítsd meg bennünk valóban a veled való közösség örömét, te áldj meg bennünket a te szent lelked ajándékával, te add, hogy az ima életünk is megújulhasson, és a veled való naponkénti közösségünk, hadd frissülhessünk fel minden nap a veled való beszélgetés, a veled való közösség által, hadd nyerhessünk belőled, Úr Jézus, új erőt, Kérünk azért, hogy ezen az Isten tiszteleten is taníts bennünket, a Te igéd, a Te lelked által formáld a mi szívünket, add, hogy az ige életváltozást vigyen végbe bennünk, hogy amikor majd kilépünk a templomból, akkor az Isten tisztelet folytatódhasson az életünk Isten tiszteletével, a veled való naponkénti közösségben, a Te engedelmes követésedben. Kérünk azért most, mennyei Atyánk, hogy Te csendesítsd le a mi szívünket, és szólj hozzánk, mert hallják a Te szolgáid. Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található az imént már hallott ige szakaszban. Máté evangélium a 6. részének 9. versében a következőképpen. Ti tehát így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Kedves testvérek, ha Isten megengedi a számunkra, akkor a következő hetekben, a bőjtig terjedő időszakban az imádsággal, azon belül is a mi Atyánkkal, az Úr Jézustól tanult imádsággal foglalkozunk. Következő napokban, hogyha be fogjuk kapcsolni a rádiót, a televíziót, a számítógépet, akkor azt fogjuk látni, hogy el fogják nekünk mondani, itt van a farsangi időszak, el fogják mondani a hátterét, a történetét, a népi hagyományokat, és így tovább. Sok helyen lesznek farsangi bálok, mi pedig ezt az időszakot, ezt a farsangi időt azzal fogjuk tölteni, legalábbis vasárnap délelőttönként, hogy azt a legszentebb imádságot, amelyet magától Jézus Krisztustól tanultunk, tanulmányozzuk. Így kezdődik, így tanít bennünket Jézus, mi Atyánk. A bizalom a szeretet kifejeződése ehhez. Az Úr Jézus eredetileg ezt úgy mondta, hogy Abbá. És ez az ő korában az volt, ahogyan a gyermek szól az apukájának. Mint hogyha ma mondaná valaki azt, hogy apa, vagy édesapa, vagy apuka, mint ahogy a saját apját szólítja meg valaki. Jézus ugyanígy, ugyanezt a szót, ugyanezt a kifejezést használta, amikor tanította a tanítványait imádkozni. Szüleinkhez való viszonyunk egész életünkben elkísér. Az édesanyánkhoz ragaszkodunk, mert tőle kaptuk a legtöbb szeretetet, a legtöbb gondoskodást. Kétségtelen mindenki számára, hogy ha az édesanyjára gondol, akkor a szeretet jut az eszébe. Az édesapánkhoz való viszonyunk már egy kicsit másabb. Az apával való kapcsolatunk összetettebb. Szereti a jó apa a gyermekét, de ugyanakkor a jó apa az, aki képviseli otthon a rendet, a szigort, a fegyelmet és az erőt. Az anya az, aki mindig, minden körülmények között szüntelenül megért és mindig megbocsát. Szeret az apa is, ugyanígy. Ugyanígy feltétel nélkül szeret, ugyanígy megbocsát, és mégis azt kell mondani, hogy az apához valami módon viszonyulni kell. Szeret az apa, de ő a családfő. Ő kell, hogy megtestesítse az erőt, a rendet. Mint ahogy szoktam használni ezt a példát, olyannak kell lennie, mint a paradicsom mellett a karónak, ami tartja az egészet. Nagy baj, amikor egy apa összeomlik. Amikor kétségbe esik, az egy nagyon ijesztő helyzet az egész család számára. Mert mindenkiben az van, hogy az apa az, aki mindig hordozza a terheket. És amikor egy apa azt mondja, hogy jaj, most mi lesz? Jaj, teljesen kétségbe vagyok esve. Na, az iszonyatosan félelmetes tud lenni mondjuk egy gyereknek. De talán még az feleségnek, az édesanyának is. Tehát szeret az apa, és hogyha tud jól szeretni, akkor ebben az erőben, ebben az erővel vegyes szeretetben talán könnyebben meg tudja érezni, tapasztalni a gyermek azt is, hogy majd milyen Isten szeretete. Mondhatnánk tehát azt is az imádságunkban így, hogy mennyei apuka, vagy apukánk. De nem tesszük. És erre figyelmeztet Jézus is, amikor hozzáteszi, hogy mi Atyánk, aki a mennyekben vagy. Hogy nehogy azért valaki azt higgye, bocsánat a kifejezésért, hogy Istennel lehet bratizni. Hogy azért, mert ő atyánk, meg közel enged magához, akkor már úgy is beszélhetünk vele, ahogyan akarunk. ő a mi mennyei atyánk valóban, és viszonyulhatunk hozzá úgy, mint apához, de azért mégiscsak tudnunk kell, hogy ő a mindenek teremtője. És ez bennünket nem csak az ő szeretetéhez visz, hanem figyelmeztet is. Légy bizalommal, de légy alázatos. Hangsúlyos a többes szám az imádságban, hogy mi atyánk. Mert Jézus ezzel arra int, arra fordítja a figyelmünket, hogy nem egyedül vagyunk az atya gyermekei. Tehát Jézus nem azt mondja, hogy én atyám, hanem hogy mi atyánk. Figyelmeztet, hogy vannak testvérek. Milyenek a testvérek? Milyenek a testvéri viszonyaink? Hát a testvér gyerekek, azok olykor összevesznek, összevitatkoznak, ha fiúk, akkor össze is verekednek, de azért akármilyen bajban vannak, akármilyen veszekedésben, verekedésben vannak egymással, azért normális testvér kapcsolatban sosem mondaná azt, meg nem mondja az egyik testvér a másiknak, hogy bárcsak meghalna, vagy bárcsak ne lenne itt, vagy bárcsak ne lenne a testvérem. Ilyen nem hangzik el. Akárhogy összeveszünk, akárhogy összeverekszünk, azért ilyen nincs. Ez nem fordul meg a fejünkben, mert az a harag pillanatnyi, és mindent felülír az, hogy ő az én testvérem, és szeretem. A mennyei atya gyermekei is testvérek kell, hogy legyenek, akik így szeretik egymást. Az, hogy így szólítjuk meg Istent, atyánk, az nem magától értetődő. Mi az ellenségei vagyunk Istennek születésünktől kezdve, hiszen azt tesszük, amit rossznak lát. Ezt az úrvacsora osztáskor is mindig el szoktuk mondani. Azt tettem, amit rossznak látsz. Igazad van, ha szólsz. Jogos az ítéleted. Az 51. Zsoltárral imádkozzuk ezt. Születésünktől kezdve hajlamosak vagyunk rá, és cselekesszük is. Hazudunk, lopunk, bántunk, irigykedünk, irgalmatlanok vagyunk, és önzőek, és így tovább. És mindezek Isten akarata ellenére vannak. És ezekért a jutalom, a kárhozat. Ez jár. Úgy olvassuk az igében, a bűn zsoldja a halál. A zsolt pedig az, amiért megdolgoztunk. Az nekünk jár. Ezt kapjuk érte. Azonban Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus által. Járna a halál, jogos lenne a kárhozat, de Isten ajándékba, végtelen szeretetéből ideadta értünk Krisztust, hogy megbocsátassanak a bűneink. Így olvassuk János evangéliumában, akik pedig befogadták Krisztust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Akik tehát elfogadták Isten kegyelmi ajándékát, az Úr Jézus Krisztust, azok lettek Isten gyermekei, ők nyertek örök életet, ők tudják igazán őszintén mondani ezt, hogy mi atyánk. Mert ők igazán át tudják érezni, hogy nem csak gyermeke vagyok Istennek, hanem ezek itt mellettem, mondjuk a templompadban, az én testvéreim is, akik szintén elfogadták Isten kegyelmét is, Jézus Krisztus által az ő gyermekei lettek. Ez az egyik legfontosabb ebben az imádságban, és milyen jó, hogy ez rögtön itt az elején letisztul. Hiszen nem elég azt mondani valakinek, hogy hát, én is úgy szoktam imádkozni, hogy mi atyánk. Hiába mondja azt valaki, hogy mi atyánk, ha nem kapott kegyelmet. Akkor Isten neki nem az atya ilyen szempontból. Amikor gyerek voltam, akkor olyan jó volt a viszony az emberek között, az utcában, a szomszédok között, hogy meg hát egymásra is voltunk utalva, hogyha mondjuk az én szüleim el kellett, hogy menjenek valahová, vagy elmentek otthonról, és én jöttem haza az iskolából, akkor meghagyták a szomszédnak, hogy figyeljen már oda, ha jövök az iskolából, hogy ne az üres lakásban menjek, ami egyébként be van csukva. És akkor valóban figyelt a szomszéd, és szólt, hogy gyere be hozzánk. Leültettek, megebédeltettek, tanultam, és amikor hazajöttek, akkor átszóltak, hogy gyere haza. És ez természetes volt, oda-vissza. Több szomszéddal ilyen kapcsolat volt. De azért sosem jutott volna eszembe azt mondani a szomszéd bácsinak, hogy apa, bármennyire is szeret, bármennyire úgy kezelt, mintha a saját gyereke lennék, azért én tudom, hogy nem az ő gyereke vagyok. Nagyon fontos azt mondani, hogy mi atyánk, az azt jelenti, hogy nekem valóban üdvösségem van, bűnbocsánatom van, és elfogadtam Jézus Krisztus kegyelmét. Másképpen nem tudom ezt mondani. Vagy csak mondom. Csak beszélek róla, de írtó furcsán nézett volna ki, hogyha a legjobb barátom, akit szinte családtagnak tekintettem, azt mondta volna az én apukámnak is, hogy apa. Furcsa érzés lett volna. Ez az imádság tehát közösségbe vonz, akkor is, ha egyedül imádkozom. Ha otthon vagyok a magányomban. Akkor is gondolhatok mindazokra, akik itt vannak a templomban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Nagyon könnyen képzeljük azt, hogy Isten valahol a magasban van. Talán emlékszünk rá, hogy szegény Gagarin, amikor fent volt az űrben, és visszajött, lehet, hogy imponálni szeretett volna a pártvezetésnek, és azt mondta, hogy hát én ott voltam az űrben, de Isten nem láttam. Hát ez ugye elég primitív gondolkozás, hogy Isten majd ott lesz az űrben. Vagy hogy elég magasra kell menni, vagy elég messzire, néhány fényévnyire, és akkor majd ott találkozunk Istennel. A gyerekek is ezt megkérdezik. De Isten nem valahol sok száz vagy sok ezer fényévnyire van tőlünk, hanem egy másik dimenzióban, egy másik szférára utal ez. Egy olyanra, ami jelen van, csak mi nem érzékeljük. Illetve csak a lelki ember képes érzékelni, és csak annyit, amennyit Isten ebből enged. Gondolhatunk rengeteg bibliai történetre, például Ezékielnek vagy Ézsaiásnak a látomásaira. Hogy leírják, hogy láttam az Úrnak a trónját. Láttam azt, hogy milyenek a mennyei lények körülötte. Rengeteg dologba engedett nekik betekintést az Úr. Aztán emlékezhetünk Pál apostolra, aki azt mondja, hogy lélekben elragadtattam a harmadik égig. Olyan dolgokat láttam ott, amiket nem szabad elmondanom. Kibeszélhetetlen dolgokat. Ezek alapján láthatjuk, hogy a mennyek országa nem egy másik hely, valahol az univerzumban. Ez egy olyan állapot, amelyben tökéletes bűntelenségben, tökéletes egységben vagyunk Istennel. És nem is helyre kell elsősorban gondolni. Sajnos itt a földi életben, még ha közösségben vagyunk is Istennel, tökéletesen ezt nem tudjuk átélni. Csak úgy lehetséges, hogyha Isten ebből a földi közegből bennünket kiemel, és elragad lélekben. Keveseknek adatik ez meg, és egyedül Isten kegyelmétől, az ő akaratától függ ez. Olykor Istenhez aztán mégis nagyon közel tudunk kerülni, és legfőképpen imádságban történik ez meg. Amikor nem vagyunk beszorítva a földi meg időkorlátok közé, amikor nem csak magunkkal vagyunk elfoglalva, amikor nem csak a magunk bajait soroljuk, hanem el tudunk merülni az ő szeretetében. 480. dicséretben énekeljük, ó könyörgést meghallgató, édesatya mindenható, ha lelkem hozzád emelkedik, és a buzgóság szárnyain, ajakim óhajtásain elődbe érvén reménykedik, érzem, hogy az örök élet már a földön az enyém lett. Át tudom élni, átélhetjük azt, hogy Isten mennyire szeret bennünket, és oda kerülhetünk az ő mennyei dicsősége trónja elé, hogyha ő ezt engedi meg, ha akarja. De az valóban ez az állapot szükséges, amiről olvastunk is az igében sok helyen. Szenteltessék meg a te neved. Ha a Bibliát olvassuk, akkor látjuk, hogy a szentnek az a jelentése, hogy elkülönített. Hogy valami el van különítve Istennek. Emlékezhetünk például Jákóbra, aki menekült otthonról, a testvérének a haragja elől, és beesteledik, lefekszik, és a feje alá tesz egy követ, hogy az legyen vánkos gyanánt a számára. Alszik, és egy egészen különleges látomásban van része. Mégpedig azt álmodja, hogy éppen ott, ahol a feje van, onnan egy hatalmas létra, a végét nem is látni, egy olyan fel az égig ér, és az angyalok járnak azon felle. És akkor, amikor reggel felkel, akkor érzi, hogy hát ez nem olyan álom volt, amit úgy általában álmodni szoktunk, hogy elrontottuk a gyomrunkat, és akkor sok mindent álmodunk, hanem ez egy látomás Istentől. Valamit akart nekem az Úr mondani ezzel. És akkor azt a követ, ami a feje volt, azt felállítja, és azt mondja, hogy ez egy szent oszlop lesz. Mi volt az a kő? Egy kő, amit este, mikor meglátott, azt mondta, hogy hát ez nem olyan darabos, nem olyan hegyes, erre rá tudom tenni a fejemet, ezen tudok egyet aludni. Arra alkalmas lesz, hogy aludjak rajta. És eltelik néhány óra, és szent kő lesz belőle. Hogy lesz belőle szent kő? Megszentelte? Meghintette szentelt vízzel? Mondott valami hókusz-pókusz? Nem történt semmi. Csak azt mondta, hogy ez a kő, ez mostantól jelképezni fog valamit. Ezt elkülönítettem. Ebből biztos nem fogok házat építeni magamnak, vagy nem fogok ólat építeni az állatoknak. Ez jelezni fogja mindig, hogy Isten itt hozzám szólt. Ezt a követ én elkülönítettem erre a célra. Ugyanígy olvasunk a Bibliában szent kenyerekről is, sok más dologról is. És ebből látjuk, hogy a szent az azt jelenti, hogy valamit elkülönítek az Isten számára, az Úr számára. Ugyanilyenek az úrvacsorai jegyek, az úrvacsorai kenyér. Ezt megvesszük a boltban. Az ugyanolyan kenyér, mint amit bármikor máskor megveszünk otthonra. Nincsen benne semmi különleges. A bor is hasonlóképpen. Nyilván az ember igyekszik a legjobbat odahozni az úrasztalára, de ha más veszi meg pont azt a 6-8-10 liter bort, akkor másra lenne használva. De mihelyt megvettem azt az egyszerű kenyeret és bort ide az Úr asztalára, onnantól válik szenté. Elkülönítettem. Azt az Úrnak adom. Azt nem fogom másra használni. És ugyanígy van a keresztvíz is. Az egyik lelkész barátom mesélte, hogy rendszeresen jártak hozzá egy időben családok, hogy adjon már szentelt vizet, mert a gyerek állandóan sír. A csecsemő sír. És akkor, hogyha megöntöznék egy kis szentelt vízzel, akkor biztos abba hagyná a sírást. És akkor mindig mondta, hogy de értse már meg, hogy nincsen ilyen, hogy szentelt víz. Nekünk nincsen ilyen, hogy szentelt víz. Az a víz, amivel keresztelni szoktunk, azt a csapból engedjük ki. Nem attól lesz szent valami, hogy valami varázslást elkövetünk rajta. Hogy valami hókusz-pókusz lesz. Hanem azt jelenti a szent, hogy Istennek elkülönítettük. Az övé. És amikor azt kérjük, hogy szenteltessék meg a te neved, akkor azért imádkozunk, hogy a földön az emberek Isten nevét az ő szentségéhez méltóan használják, emlegessék. Arról gondolom fölösleges itt szólni, hogy ne káromkodjunk. Erről nem kell beszélni. A hívő ember egyébként is képtelen Isten nevét hiába felvenni, hiszen a teremtő, megtartó, gondviselő, üdvözítő Istennek, aki annyira szeret bennünket, hogy az ő fiát értünk adta, lehetetlen, hogy gyalázzuk a nevét. Ugyanez igaz az átkozódásra is. Hogy Isten nevét azért vegyem fel az ajkamra, hogy én valakinek valami rosszat kívánjak, hát ez lehetetlen. Ellenben sok más esetben is felveszik az emberek Isten nevét. Egyre nagyobb divat, a szörnyűködés, a csodálkozás kifejezésére is Isten vagy Jézus nevét emlegetni. Sőt, sokan kötőszóként használják Isten nevét, mikor nem jut eszükbe valami, amit mondani akarnak, és akkor ezt mondják. Hát ez nem azt jelenti, hogy valaki megszenteli az Úr nevét. De az igazi megszentelés az valójában az életünkből fakad. Ahogyan élünk. Hiszem, hogy az a leginkább megszentelése az Úr nevének, amikor úgy tudok élni, hogy más valaki szinte önkéntelenül is az én Istenemet dicsőíti. Más valaki azt mondja, hogy áldott legyen az az Isten, aki által maga így tud viselkedni. Sokszor kis dolgoknak tűnő események is elő tudják ezt idézni. Most pénteken jöttem ide egy bibliakört tartani, és az út szélén, már akkor is jó hideg volt, hallottam, hogy egy autós próbálta elindítani a kocsit, nem ment. Köszörült, de nagyon lehűlt az akkumulátor, nem indult be. Bekopogtatok az ablakon, mondom, megtoljuk? És csak nézett rám. Meg volt lepődve, hogy valaki csak így az utcán járva, kelve szól, hogy látja, hogy bajban vagyok, és akkor szívesen segít. Akkor megint mondom, hogy megtoljuk? Hát, toljuk. Akkor kiszállt, aki mellette volt, és akkor azt mondja, hogy áldás, békesség. Ó, mondom. Hát nekem sokkal nehezebb rengeteg embert megismerni, Picikét rém lett az arc, aztán mondta, hogy honnan ismerjük egymást, és akkor betoltuk az autót. Én siettem is, hogy el ne késsek, és a sofőr pedig még utána kiugrott a kocsiból, integetett, kiabált, hogy köszönöm, jó, de hálás volt érte. Nekem ez semmi. De úgy örültem neki, hogy az a valaki mellette, az azt mondta, hogy áldás, békesség, hogy megismert. Mert hogy hát, ha valamit megért abból, hogy én, nekem semmi hasznom nincs abból, hogy neki segítettem, hanem tehettem ezt az Úr nevében. És mondom, ez pici dolog. Olyan világot élünk, amikor az emberek elmennek a másik mellett. Nem törődnek a másik bajával. És hogyha tudom ezt tenni az Úr nevében, ha tudok az ő nevére dicsőséget szerezni, azzal is hiszem, hogy megszentelem az ő nevét. És amikor imádkozunk, hogy szenteltessék meg a te neved, akkor azt kérjük, hogy minél többen így tegyenek. Hogy a világban minél több ember áldva, hálával emlegesse az Úr nevét. Ránk ebben a tekintetben az bizatott, hogy mi áldjuk, magasztaljuk az Urat, és úgy éljünk, hogy mások is ezt tegyék. Így valósítsuk meg az Úri imádság első kérését, szenteltessék meg a te neved. Amen. Mennyei édesatyánk, annyira szívet melengető mindig így megszólítani téged. Olyan jó érzés azt tudni, hogy olyan Istenünk van, akihez bizalommal mehetünk hozzá. Olyan jó, Úrunk, azt tudni, hogy olyan Isten vagy, mint valóban egy tökéletes földi apa, aki erős, akinek hatalma van, aki sok mindent meg tud cselekedni, aki oltalmaz, megvéd, ha kell az élete árán is, és közben végtelenül szeret. Imádkozunk hozzád, Úrunk, azért, hogy mi, akik férfiak és apák lehetünk, lehessünk ilyenek, hogy ezt érezhessék a ránk bízottak, hogy jó példát mutathassunk és élhessünk a ránk bízottak elé. És imádkozunk, Úrunk, azért is, hogy így tudjunk te benned bízni. Ha földi apánkban így bíztunk, akkor hadd tudjunk még inkább mindent te rád bízni, tudva azt, hogy te sokkal mérhetetlenül jobban szeretsz bennünket, mint ahogy a mi földi apánk valaha is tudott szeretni bennünket. És azt is tudhatjuk, hogy neked mérhetetlenül nagyobb hatalmad van, mint neki volt valaha is. Kérünk téged, Urunk, hogy hadd lehessél mindig te az első, akit megszólítunk, bármilyen élethelyzetben vagyunk. És most szeretnénk megvallani őszintén előtted, hogy bizony sokszor pont fordítva cselekszünk, és utolsó szalmaszálként tekintünk az imádságra. Utolsóként jövünk hozzád, amikor már nincsen segítség, amikor emberekben végképp csalódunk, amikor már úgy látjuk, hogy nincsen lehetőség arra, hogy valaki kihúzzon bennünket a bajunkból, hogy meggyógyítson, hogy helyreállítson, akkor megyünk hozzád. Segíts, Úrunk, hogy ez fordítva legyen. Hogy akármilyen jó és öröm, boldogság ér bennünket, úgy, mint gyerekkorunkban, hadd akarjuk veled megosztani elsőként. Hadd akarjunk neked hálát adni. És akármilyen bajunk van, akármilyen betegségben, gyászban vagyunk, add, Úrunk, hogy bizalommal fordulhassunk hozzád, tudva azt, hogy végtelenül szeretsz bennünket, hogy te megvigasztalsz. Imádkozunk, Úrunk, azért is, hogyha, mint mennyei atyánk, megfeddesz, vagy megfenyítesz, azt is tudjuk a te kezedből elfogadni alázattal. Segíts, Úrunk, hogy így élhessünk igazán veled boldog és áldott életet. Szeretnénk, Úrunk, ezt a veled való kapcsolatot minél jobban megélni, és naponként megtapasztalni. Szent lelked által, Úrunk, mélyítsd el a veled való kapcsolatunkat. Állítsd Krisztust, ami megváltunkat életünk középpontjába. Az ő nevében kérünk, hogy bocsásd meg minden vétkünket. És könyörgünk, így hallgasd meg azt a szent imádságot, amire ő tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.